Lehet, hogy tele volt kínnal és szenvedéssel ez a Kárpát-medencében eltöltött 1100 esztendő, de azért még mindig itt vagyunk, ami már önmagában is szép teljesítmény. Ha pedig visszatekintünk erre az eseményekben rendkívül gazdag múltra, akkor be kell ismernünk, hogy azért bőven van mire büszkének lennünk. Ezt a tulajdonképpen derűs mondatot olvashatjuk egy új könyv fülszövegében. Bartal Csaba és Bartal Tamás neve van a borítón, ők a szerzői ennek a kötetnek, és arra vállalkoztak, hogy összegyűjtsenek és jól olvasható stílusban megírjanak az év minden napjára egy-egy nevezetes eseményt, vagy példának hozzanak olyan személyeket, akik öregbítették a magyarok hírnevét. A könyv címe 365 apropó, amiért jó magyarnak lenni. Bartal Tamás a vendégem itt a stúdióban, őt kérdezem arról, hogy mi volt a könyv kiinduló pontja, és mi volt a munkamódszerük.
Unokatestvéremmel írtuk közösen ezt a könyvet. Nagyon egyszerű, a munkamódszer az volt, hogy az első 6 hónap az enyém, a második 6 hónap az övé. Az alapötlet egyébként mondhatnám, hogy az enyém, abból a szempontból, hogy ezt Magyarországon csináljuk meg, azt én találtam ki. De az ötlet egyébként, nagyon sajnálom, de ez egy angol ötlet. Sajnálom, hogy nem nekem jutott eszembe, mert szerintem ez egy óriási ötlet. Angolok jelentették meg körülbelül ezzel a címmel, csak ugye az a lényege, hogy miért jó britnek lenni. Ők egyébként minden napra sokkal rövidebb kis néhány mondatot írtak, tehát az teljesen magyar találmány, hogy egy ilyen kicsit hosszabb, mondhatnám azt, hogy bőlére eresztett magyarázatot adunk, egy kicsit kifutását az adott történetnek. Ugye mi a lényeg? Az a lényeg, hogy minden napra egy mese, minden napra egy történet, ami arra ad okot, hogy büszkék legyünk a magyarságunkra. És van, ami olyan történet, ami kifejezetten magyar, és mások nem biztos, hogy értik, sőt, egyáltalán nem értik.
Például az milyen lehet, amit mások nem értik?
Hát mondjuk március 15-e az nekünk jelent sokat. Ugye 1848-ban egy forradalmi hullám söpört végig az egész világon. Március 15-e konkrétan nekünk jelent nagyon sokat. Nemzeti ünnep, ezt aztán tényleg mindenki tudja, talán ez az ünnep, amit a leginkább magunkénak tudunk. És vannak olyanok, amelyek viszont abszolút nemzetköziek, sőt, vannak olyan ünnepek is, ami például most én is átforgattam és nézegettem, hogy mikről lehetne beszélni. Van egyébként olyan, amit Magyarországon nem is ünneplünk, ugye Bíró László, ő találta fel a golyóstollat. Ezt én elég régóta tudom egyébként, hogy egy magyar ember találta fel, még talán Bíró László nevét is tudtam, mielőtt foglalkoztam volna a könyv írásával, azt viszont nem gondoltam volna, hogy ezt külföldön is tudják. És nagyon érdekes, hogy mikor írtam a könyvet, akkoriban néztem egy angol nyelvű sorozatot angolul, magyar felirattal, és akkor egyszer csak emlegették a Byrót, hogy akkor kérek egy Byrót, és akkor azzal majd leírok valamit. És látom, a fordításban az volt, hogy kér egy tollat. A Byró. És akkor megnéztem a szótárt, és az angolok a golyóstollat Byrónak, tehát Bíró László, angolul kiejtve Byró. És egyébként Argentinában Bíró László születésnapja, a találmányoknak a napja, amit mi nem is tudunk egyébként, hogy Argentinában ekkora nagy ember volt a Bíró László. Tehát ezért mondom, hogy van ebben mindenféle.
Érdekes, ahogyan az ember csak egy oldalpárt elolvas, hogy milyen elképesztő dolgok kerülnek egymás mellé. Tehát a csodavíztör fel Hajdúszoboszlón, mellett a másik oldalon, ugye az október 26-a dátummal van benne, a másik oldalon október 27-én bemutatják a Légy jó, mint halálig újabb filmváltozatát. Szóval azt hiszem, hogy ilyen típusú összeállítás nem nagyon olvasott még az ember.
Igen, én se találkoztam még ilyennel. Pontosabban egyébként a nagypapámnak volt egy könyve 1800-as évek végéről, ha jól emlékszem. Nem tudom már, mi volt a címe, és az egyébként végigvette hasonló módon az évet, és minden napra egy-egy történelmi esemény. Tehát az kifejezetten történelmi volt.
Aha, én is láttam már, igen.
De itt ugye ebbe van sport, kultúra, kiemelve a filmet, mert egyébként azt is talán kevesen tudják, hogy mi magyarok a filmtörténetben is azért elsősorban nem is Magyarországon, de Magyarországon is alkottunk nagyot, de Amerikában is. Tehát olyan híres sztárok voltak, egyébként vannak köztük elfeledett sztárok, meg vannak olyan sztárok, akik máig mondhatnám azt, hogy popkulturális jelenségként jelen vannak, ugye Lugosi Bélára gondolok. Egyébként az egyik kedvenc történetem a Lugosi Béla féle történet. Az egy személyes történet is.
Meséld el.
Azért szeretem ezt a történetet, amikor először voltam a 90-es években Amerikában, és elmentünk egyik este vacsorázni. És jött mondta a pincérhölgy, hogy hi guys, how are you, blablabla, és akkor elkezdtünk vele beszélni, mondtuk, hogy mit szeretnénk enni, és azonnal mondta, hogy imádom ezt az akcentust. Kérdeztük, hogy miért, és ő mondta, hogy ez az akcentus neki a gyerekkorát juttatja eszébe, ahogy a magyarok beszélnek angolul, és kérdeztük, hogy miért. És elmondta, hogy ő is sokat gondolkodott egyébként ezen, és rájött, hogy azért szereti ezt az akcentust, mert ő gyerekkorában nagyon szeretett borzongani, és ugye ott, ahogy egyébként Magyarországon is leszokták vetíteni a gyerekeknek az ilyen horrorfilmeket, és ő Lugosi Béla, ő született magyar volt, és felnőtt korába került ki Amerikába, és hihetetlen szerencsék folytán ő játszotta el a Drakulát színházban is, aztán filmen is, óriási sikere volt, és rengeteg Drakula filmet csinált, és az emberek vele, ahogy ő beszélt, egyébként borzalmas akcentussal beszélt angolul, és azóta is mindenki őt utánozza, hogy ő felöltözött, ahogy ő beszélt, ahogy ő a Drakula grófot eljátszotta, és ennek a hölgynek abszolút mindig ez ugrik be, hogy a gyerekkorában nézte ezeket a filmeket, és hogy így beszéltek, és amikor valaki ilyesmit, akkor mindig felidéződik a gyerekkora. Tehát ez is egy olyan dolog, amire nem is gondolunk, hogy Lugosi Béla Magyarországon egy néma filmbe szerepelt talán, tehát nagyon sokat nem alkotott, és talán kevesen is tudnak róla. Neki nagyon kevés magyarnak, de neki van Hollywoodban csillaga a sétányon. Tehát óriási sztár volt.
Most a magyarok külföldön témakörről eszembe jutott két bejegyzés is. Az egyik a Teller Edivel kapcsolatban, hogy itt vannak a más lakók, magyaroknak hívják őket. A másik pedig Szász Endréről, amit akkor ezt te írtad, azt a szövegrészt. Mert a címadásról beszéljünk, de ez a meghalni könnyű, élni sokkal nehezebb. Ez egy idézet tőle. Neked melyik az, ami közelebb áll hozzád?
A Tellerede az is egy érdekes történet, meg úgy általában Telleredét azért eléggé ismerik szerintem Magyarországon. Ő, ráadásul ő az a... Sajnos ugye a tudományban a magyarok akkor tudnak nagyot alkotni, hogyha külföldre mennek. Egyébként ez szomorú valahol, és nagyon sok olyan emberről is írok, aki aztán már nem azt mondom, hogy megtagadta a magyarságát, de nem tartotta fontosnak, és nem is tudták róla, hogy ő magyar, nevet is változtattak, stb. Ugye az ellenpélda Szent Györgyi, aki ugye Magyarországon folytatott tevékenysége miatt kapott orvosi Nobel-díjat, ő az egyetlen egyébként, aki az itthon kifejtett tudományos tevékenysége alapján tudott Nobel-díjat kapni, de Tellerada volt az, aki nagyon-nagyon fontosnak tartotta a magyarságát, és öregkorában ugye, amikor a kommunizmus véget ért, nagyon sokat járt itthon, propagálta a magyar zenét, a magyar komoly zenének nagyon nagy híve volt, tehát ő egy nagyon-nagyon komoly ember volt, és ugye ő volt talán a legnagyobb koponya, akik ott az atombomba, meg rengetegféle, és az amerikai kormányzatnak is, tehát mindenféle tudományos tanácsnak, meg nem tudom minek volt a tagja, vezetője, tehát ő elnökökkel tárgyalt, levelezett, tehát ő egy retteltesen komoly ember volt, és őt azért szeretem, az ő karakterét, mert ő igenis az utolsó pillanatig nagyon fontosnak tartotta a magyar származását, és a magyar gyökereket, és nagyon sokat volt itt Magyarországon, amikor már tudott jönni, a kommunizmus időszak alatt szerintem nem is akart, és nem is nagyon tudott jönni. Ő talán az egyik legjobb példa arra, hogy milyen, amikor egy magyar külföldre megy, sikereket ér el, de nem felejti el a gyökereket, és visszanyúl hozzá, és nem szégyelli, hanem büszke rá. De például most nagy publicitást kapott a Jamie Lee Curtis Oscar-díja, és az azt követő sajtóinterjúban mindig szokott lenni, ami nem szokott tovább tartani 10 percnél, és fontosnak tartotta kiemelni, hogy ő büszke a magyar gyökereire, és még el is énekelt egy magyar népdalt magyarul, vagy hát belekezdett. Szerintem ezek a jó példák, és ugye Jamie Lee Curtis, ő már nem is első generációs magyar. Ha jól emlékszem, Tony Curtis már az apja se, aki egyébként szintén nagyon büszke volt a magyarságára. Én emlékszem, a 70-es években, vagy a 80-as években láttam egy filmet, a Roger Moore-ral volt egy közös sorozatuk, Minden lében két kanáltal, azt hiszem. Uh-huh. És az egyik részben a Tony Curtis által játszott karakter beszél a magyar gyökereiről, a Mariska néni, aki majd hozza neki a gulyáslevest. Tehát a Tony Curtis még az adott szerepében is belesződte. Biztos, hogy ő találta ki. Tehát nem hiszem el, hogy ezt az író találta ki, hogy na, akkor beszéljünk már, hogy amikor Budapesten járt a Tony Curtis által játszott karakter, és látszik, hogy ezt továbbadta a saját lányának is, és szerintem ezek a fantasztikus dolgok.
De a Szász Endre, ő is hazajött, az ő sztória is nagyon érdekes.
Így van, ő ért is el óriási sikereket, tehát a British Museum nemzetközi pályázatán az ő pályaműveit ítélték a legsikeresebbnek. Igen, ő meg kifejezetten haza is jött, ugye, aztán ő itt is hunyt el. Tehát igen, ezek a jó példák. Feltételezem, hogy neki mondjuk a Teleredével szemben nagyon komoly honvágya lehetett, hogy idősebb korára hazajött.
Hazajött. A címekről beszéljünk. Látszik, hogy nagyon sokat foglalkoztatok azzal, hogy már a cím megragadja az emberek figyelmét. Pedig hát, aki ebbe a könyvbe kezd, az megy végig folyamatosan, mert érdekli.
Én ugyan adtam címet, de a szerkesztő csapat néha átírta a címet, és én ennek örülök, mert nyilvánvalóan egy közös munkaeredmények. Ugye hát azt mondhatjuk, hogy a Múltkor szerkesztősége, hiszen a unokatestvérem Barta Csaba Múltkornak a főszerkesztője, és nyilvánvalóan az ő csapata segített a végső formába öntésben, tehát ez közös munkaeredménye. Sokszor az ő ötletük jobb volt, mint amit én mondjuk elsőre adtam. Tehát ők nyilvánvalóan egyfajta újságírói attitűddel már így tudnak olyan címet bedobni, ami azonnal fölkelti a figyelmet.
Nyilván az ember, amikor olvas egy ilyen kötetet, elgondolkodik, hogy jó, azt lehet tudni, hogy mikor nyitotta meg kapuját a Nyugati Pályaudvar, vagy a párizsi nagyáruház. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van, ami dátumhoz kötődik. Na de, hogy ki volt az igazi Toldi, az hogy kerül egy ilyen könyvbe?
Ebben is segítségünkre volt a Múltkornak a csapata. Ők nyilván egy akkora adatbázissal dolgoznak, amivel egy halandó ember nem. Uh-huh. Tehát nekik egy olyan adatbázisuk volt, amiben tulajdonképpen dátumszerűen fel volt sorolva, hogy adott naphoz mit lehet kapcsolni. Volt olyan is, amikor nem találtam elég ütősnek egyiket se, és akkor én magam. Talán én azt hiszem, hogy ennél pont ez az én ötletem volt, hogy keresgéltem. Ugye a nagypapámnak volt egy régi könyvön, erről már beszéltünk uh-huh. is, és abból kerestem ki. Az egy történelmi jellegű kiadvány volt, és akkor abba kerestem ilyen megfelelő kis történeteket, és akkor ugye az a fontos, hogy valamilyen szinten tudjon kapcsolódni az adott naphoz, és hogyha tudtam kapcsolni, akkor utána abból egy történetet lehet kerekíteni.
Igen, mert azt figyeltem, hogy ugye itt a fogmosás mese és alvás a gyerekek, Védő Angyal, a TV Maci, de egyébként a Delta indulása, igen. Szóval számos film és televízió történeti információ is van ebben.
Abszolút, igen, azt már arról már beszéltünk, hogy a film műfaja eleve nagyon közel áll hozzám. Én egy, mondhatom azt, hogy filmőrült vagyok, rengeteg filmet láttam, magyar, külföldi sorozatokat, mindent, dráma, komédia, stb. Minden fogyasztó vagyok. Sorozatok mostanában true crime, ugye én igazából ebben a műfajban is alkotok, mint író, ugye a true crime, tehát a valós bűntények feldolgozása, ráadásul történelmi keretek között. Tehát mondom, a film az nagyon közel áll hozzám, és hogyha valaki fellapoz, Az látja, hogy nem is gondolnánk, hogy már a hollywoodi filmipar megalapozásánál olyan nevek, mint a Cukor Adolf, aki egy vidéki városból indulva aztán dollármilliárdos vállalkozásokat fejlesztett, és tulajdonképpen a haláláig tiszteletbeli elnöke volt mindenféle filmintézeteknek. De egy másik kedvenc történetem, Bánki Vilma. Szerintem senki nem ismeri a nevét. Híresebb volt, mint Greta Garbo a 30-as években. Ugye akkor még a néma filmek voltak, sajnos neki is az volt a hibája, mint a Lugosi Bélának, hogy rettetesen beszélt angolul, tehát egy szörnyű magyar akcentussal, és a hangja se volt egy olyan nagyon szép, kifinomult, mint a Garbónak, ugye egy szép mély hangja volt, a Vilmának nem, de amikor kezdték a 30-as években, sokkal nagyobb sztár volt. A Los Angeles, San Francisco, New Yorknak a házaknak az oldalán óriási plakátok meg mindenféle hirdette az ő nevét. Tehát őt kifejezetten azért vitték el Európából, hogy sztár csináljanak belőle. Óriási sztár volt. A legjobban kereső filmsztár volt néhány évig. Csak aztán jött a hangos film, és nem láttam vele olyan filmrészletet, amit a hangos filmként csináltak, és hát az, én nem csodálkozom, hogy az nem.
Nem csak történelem és filmművészet, meg más művészeti ág, de például jogi kérdések is vannak itt, vagy közgazdasági információk. Például itt van, ratifikálják hazánk első büntető törvénykönyvét, május 29-5-i dátum. Nem tudom, hogy mennyire akartatok teljes képet adni.
Abszolút. Én tudatosan válogattam, hogy egymás után ne legyen két történelmi, ne legyen két sport, ne legyen két kultúra, tehát próbáltam, hogy az ember halad előre, akkor minél szélesebb legyen. Spektrumát aha. kapja. Teljesen tudatos volt, uh-huh. hogy minél szélesebb legyen a kör.
Ugye sportot mondtad, ezt láttam, hogy a Grosicsról volt, ugye benne?
Mondok egy másik személyes példát. Mindig azok a legjobb események, amiknél van valami személyesség, és most egy olyat fogok mondani, ami a mostanában nem éppen pozitív jellegű került előtérbe, ugye én pontosan emlékszem, hogy hol voltam, amikor az első téli magyar olimpiai aranyi hiszen nem is olyan régen megszületett. Ugye ehhez most egy kicsit rossz szájíz kapcsolódik az utóbbi néhány hónapban, de ezt Magyarországtól, magyaroktól, tőlem most már senki nem fogja elvenni, hogy pontosan emlékszem, hogy hol voltam, mit csináltam, és mennyire örültem. Én vártam már, tehát én tudtam, hogy reméltem, hogy előbb-utóbb ugye a Liu testvéreknek köszönhetően meg fog születni, tehát az annyira a levegőben volt, és vártam, és pont akkor nem láttam, de utána nyilvánvalóan interneten gyorsan okostelefonon megnéztem, hogy volt, és még úgyis annyira átélhető volt az egész, csak egy fél órában maradtam le róla. Most itt történtek dolgok, amiknek annyira nem örülünk, de ez akkor is egy magyar aranyérem marad, és az első, és szerintem nagyon sokan emlékeznek erre.
Hogyan válogattatok a napi aktualitásokból?
Ugye arról van szó, hogy ne kerüljön mindig egymás után hasonló témakör, és ugye a korban is, hogy minél szélesebb spektrumot tudjunk felölelni, tehát ez is olyan volt, hogyha a gép nem dobott olyat, ami tetszett, akkor kerestem a közelmúltból valamit, ami ütősebb, és amire jobban emlékszünk.
Nem gondolja az ember, hogy ma is történnek olyan dolgok, ami később majd, hogy mondjam, a történelem része lesz, vagy ilyen jelentőség.
Igen,
lesz.
Mert az én életemben is, például az első fél évben is van több olyan dolog, ami nem történt olyan nagyon régen, mondjuk 31 néhány éve, de történelmi esemény, mert a magyarokhoz fűződik a Varsói szerződés megszűnése, ezt is kevesen tudják. Ezt a magyarok kezdeményezték is méghozzá egy csellel, mert a szovjetek akkor még ugye ezt nem akarták, és egy teljesen más javaslat volt napirend, nem csak az Antal József akkori magyar miniszterelnök úgy gondolta, hogy ő írt egy másik határozott tervezetet, és abban az volt, hogy szűnjön meg a Varsói szerződés. És végül felolvasta, és aztán a Gorbacsov akkor így rábólintott így kényszerbe, hogy jó, akkor történjen meg. De ugye a visegrádi négyek együttműködés, azt is magyarok, az Antal József kezdeményezte. Tehát ezek olyan dolgok, amik nem voltak olyan régen, és nem is gondolunk rá, hogy de ezek például olyan dolgok, amelyeknek nemzetközi világjelentősége van. A Varsói szerződés, ez egy 40 évig egy óriási meghatározó katonai szövetség volt, és félelmet keltett a nyugatban, és aztán Antal József egy ilyen egyszerű kis határozott tervezette, háromsoros határozott tervezette, bum, lebombázt az egészet. És ezt talán nem gondoljuk, de ennek világszintű jelentősége van egy ilyen eseménynek.
Ugye fontos, hogy mennyiféle érdeklődésű olvasó kezébe kerül majd ez a könyv, és jó, mondjuk én a filmművészetről, meg a történelmi dolgokról tudtam, de például technikai kérdésekről, vagy technikai újításokról egyáltalán nem. Olvasom, hogy ezüst szivar a budapesti égen például, vagy kigördül az első magyar gyártású Opel Astra.
A tudomány meg a technika az egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon átszövi a magyar életet, meg a magyar történelmet is, és nagyon sok mindenről nem is gondoljuk, hogy mi elsők voltunk benne. Sajnos ebben többször pekünk volt. Vagy volt olyan, aki egy erdélyi magyar ember találta ki, hogy hogyan lehet színes fotókat készíteni. Ez a 19. század végén, de úgy gondolta, hogy ez egy olyan dolog, amit nem szabadalmaztatta, hanem rendelkezésre bocsátotta a világnak, és ebből nagyon sok külföldi cég, nyugati cég óriási bizniszt csinált. Ő meg csődbe is ment nem sokkal később, mert úgy gondolta, hogy ő ezt megosztja a világgal. Szerintem nagyon kevés ilyen ember van, aki csak úgy megosztja a világgal a világra szóló találmányát. Volt olyan, akinek nem volt pénze a szabadalomra, és ezért a egy évvel későbbi franciák vagy németek beelőzték, ezért nem csinált pénzt, és voltak másféle történetek is, volt olyan, aki pedig hiába szabadalmaztatta. Egyszerűen valaki lekopiszta, valamit megváltoztatott rajta, egyébként a porlasztóról van szó, egy picit megváltoztattak rajta, és azt tették be az akkori német gyártású gépkocsikba, és onnantól kezdve annak a német mérnöknek a nevéhez fűzik a porlasztót, pedig még a magyarok még szabadalmaztatták is. Tehát sajnos a technika meg a tudomány világában gyakran lekéstünk ilyen dolgokat, vagy rosszul álltunk hozzá, vagy a sors nem úgy akarta, hogy a magyarokról tudjanak a világon.
Amikor ez a könyv készült, akkor volt a fejetekben, vagy a szemetek előtt egy olvasó, hogy az hány éves, nő vagy férfi? Tehát, hogy ki mindenki veheti kézbe ezt a könyvet?
Én azt gondolom, hogy és van olyan történet, ami egy kamaszt is meg tud fogni, de középkorút, időseket. Tehát én azt gondolom, hogy ez konkrétan tényleg mindenkinek szól. Nem akarok fellengzős lenni, de tényleg én azt gondolom, hogy ebbe aztán tényleg mindenki meg fogja találni. Akit egy kicsit is érdekel, hogy mibe vagyunk jók, mibe voltunk jók, vagy mire tudunk büszkék lenni, mi magyarok, én azt gondolom, hogy mindenki tud találni benne egy olyan történetet, amit a magáinak tud érezni.
Most, hogy olvastam már könyveidet, megismerem azt a humort, vagy azt a szemléletmódot, ahogyan te vizsgálod akár a történelmi kérdéseket.
Így van, hát én azt gondolom, hogy úgy általában a humorral érdemes mindenhez hozzáállni, mert mondom, vannak benne olyan történetek, amelyek szomorúan végződnek, vagy mondjuk vannak olyan oldalai, amire nem biztos, hogy legbüszkébbek vagyunk, de egyébként alapvetően szerintem mindent megfelelő humorral, vagy egészséges hozzáállással nézve minden be meg lehet találni a pozitívumot.
365 apropó, amiért jó magyarnak lenni. Bartal Tamás és Bartal Csaba könyve a múltkor gondozásában jelent meg.